Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. Ezúttal Svájcból hallhatják a mai világszámot itt az Inforádióban. Zürichben van már Savoy Hotel is, bár azért még nem olyan, mint a londoni eredeti. Aztán van a Park Hyatt, ez modern üzleti szálloda. A legegyetibb, amivel találkoztam, amikor én szálloda körképet csináltam, az a Hotel Vidom volt. Az épület városháza is volt régebben, meg sok minden más. Nem csoda, hogy hatalmas, erős, díszes falakat építettek, és egy bankatulajdonos egyébként azt kérte a tervezőtől, hogy a régi dizájnt ötvözzék a modern technikával. És ez nagyon érdekes, mert úgy csinálták meg, hogy meghagyták a régi falakat, a szobákban az ágyakat színes bőrrel letakarták, a fotelek húzata is marha bőr, és ilyen 200-300 éves bútorokat raktak be, kommódot, irattartót, faragott tölgyfaasztalkát a vendégeknek. És az az érdekes, hogy mondjuk egy modern hifi berendezést hogyan tudtak úgy elrejteni, hogy úgy nézzen ki, mintha oda tervezték volna 1850-ben. És az étterembe bementem, végigkísért a szállodának az igazgatója, és hát elmondta, hogy 400 különböző viszkiből lehet választani, és hát a vendégek választanak is bőséggel. Nem messze egyébként a központtól hatalmas bevásárlóközpontokat találunk, nem csak sok-sok szállodát, szállás lehetőséget. Az egyikbe bementem, tömérdek áru persze a férfi öltönytől az illatszerekig, és hogy érzékeltessem Svájcban azért a mentalitást, megnéztem az egyik inget, aztán visszatettem, utána jött egy néni, rám nézett, felemelte, megrázta, összehajtotta, majd még egyszer visszarakta, mert hogy rend a lelke mindennek. De egyébként ez tényleg a svájci pedantéria, az igazi svájciak esetében, akik tényleg már generációkra visszamenőleg ott születtek, ott dolgoztak, éltek, azokra ez általánosságban jellemző. És hát jellemző lesz azokra is, akik meg később vándoroltak be. A nagybátyám is tényleg hát átvette ezt a pedáns dolgot, pedig ő ugye győri gyerekként született. Aztán hogyha Zürichben vagyunk, akkor azért a múzeumokat se felejtsük el megnézni. Hát legtöbben ugye megnézik a boltokat, az üzleteket, a gyönyörű kis folyóparton sétálgatnak, zegzugos kis utcácskákba, felmennek esetleg a templomok valamelyikéhez, de hát azért a Nemzeti Múzeum nem rossz Zürichben. Persze a központi alak Tell Vilmos, a svájci hős, aki a legenda szerint a fiának a fejéről az almát lelőtte. És a múzeumban úgy mutatják be Tell Vilmos hőstetteit, hogy 4 különböző híres film jeleneteit összevágták. Elkezdi emelni az íjat az 1970-ben készített filmben, aztán a 88-asban kilövi. Utána a 2000-ben készült rajzfilmben belecsapódik a vesző az almába, majd a fiú sóhaja már egy 2008-as feldolgozás. Természetesen Svájc valódi történetét is megismerjük a múzeumban. Ugye Schwyz, Uri és Unterwalden 3 tartomány, ezek fogtak össze, és aztán utána folyamatosan növekedett Svájc, néha meg csökkent, amikor éppen a környékbeli tartományúra, grófok vagy hercegek sikeresen elvettek egy-egy területet a szövetségtől. Elég harciasak voltak az itt élők, úgyhogy sokat küzdöttek a jogaikért. A 20. századot már jól vészelte át Svájc. Akkor megvolt nagyjából egységesen a terület, és hát olyankor igazából az nem érezték meg azt a hatalmas nagy válságot, ami Európa többi részét érintette. A múzeum nevezetessége Svájcban a Nemzeti Múzeumé, hogy van egy a svájci mindennapi életet bemutató emelet, és ilyen reneszánsz barokk ruhákat láthatunk itt, és azt is megtudhatjuk, hogy miként nézett ki egy tipikus svájci lakás vagy ház. Hát nagyjából úgy, mint nálunk, csak azért jobb dolgok voltak már 100 éve is. Láthatjuk a régi fegyvereket, kardokat, és a svájci újságírók fotóiból is van tárlat. Hozzáteszem, szerintem a magyar fotósoknak a tárlatát én láttam már, szerintem a mieink azért jobbak. De hát mindegy, ez attól még érdekes. A Nemzeti Múzeumban a fotótárlaton és a svájci történeti bemutatón kívül is vannak érdekességek. Például meg lehet nézni a különböző aranyékszereket, amelyek a svájci református hitközségekben voltak, aztán kincsekből egyébként sincs hiány a múzeumban. És hát van szuvenírbolt, és kötelező a ruhatár, ami azért furcsa, mert a ruhatár a másik épületben van, úgyhogy ha hideg van, akkor át kell szaladni a másik épület részhez, hogy élvezni tudjuk utána az érdekességeket. Mondjuk ezt egy picit jobban is megoldhatták volna, lévén Svájcban vagyunk, ahol általában kényeztetik az embert. Zürichben nagyon-nagyon jó éttermek vannak. Amikor elvittek minket erre a gasztrotúrára, akkor két helyen voltunk. Az egyik, ez a modern Svájc, a régebbi ipar negyedet alakították ki, és hát itt méregdrága lakásokat kezdtek el árusítani, parkosítottak, és a 20-30 ipari üzem az manapság szálloda, meg apartmanház, meg étterem, meg ilyen design Terminál-szerű izgalmas alkotás lett, úgyhogy fura az, hogy svájciak mit tudnak csinálni még a régi ipari részből is, és itt vannak olyan étkezdék, amelyek tényleg olcsók, és hát ki lehet próbálni az eredeti svájci ízeket. Aztán van egy másik felkapott étterem, annak egy hölgy a séfje, aki ilyen izgalmas vörös frizurájával hódítja meg a svájci férfiak szívét, és itt például ilyen degustációs menüt kínálnak, nagyon híres segésztűrőből ide járnak, most ezt talán a legfelkapottabb étterem, és mi is csupa finomságot ettünk. Sokan azt mondják Svájcról, hogy a béke szigete, mert hogy ugye négy nyelvet beszélő nép él egymás mellett a középkor óta szoros szövetségben. A hivatalos nyelvek a német, a francia, az olasz és a rétoromán, mely nem azonos a románnal, és lényegében angolul kommunikálnak egymással, de hát németül, főleg németül, ugye németül tudnak a legtöbben. Érdekes, hogy régen ugye a kelta eredetű helvétek népesítették be a területet, aztán időszámításunk előtt 58-ban a római légiók leigázták a helvéteket, és hát Perem tartomány volt a helvét tartomány. Római városok alakultak ki, és komoly kereskedelem volt, és aztán a germán alemannok jöttek be, Nyugat-Svájcba a burgondok és a frankok, és a helvéteket lényegében hát beolvasztották, kivéve a rétorománokat, ők Graubünden zárt völgyeiben éltek, és hát ők megmaradtak. Aztán jöttek az itáliai törzsek is délről, és ők is betelepedtek, úgyhogy lényegében a római kort követő népvándorlás miatt van a nyelvi megoszlás, és hát általában egy népesség megoszlás is. Aztán Nagy Károly nagy részét elfoglalta a Svájcnak, és a lakosság ekkor vette fel a kereszténységet. Utána jöttek a Habsburgok, és 1291 az az év, amit a svájciak úgy tartanak, hogy a svájci szövetség megalapítása és Svájc történelmi kezdete, amikor Schwitz, Uri és Unterwalden, ugye Schwitznek mondják egyébként, de a helyiek olyan kis tájszólásra beszélnek, nagybátyám is ezt vette át, és ők így S és S között mondják valahol ezt a dolgot. De mindegy, ez a lényeg, hogy a három tartomány, és a 14. század végére aztán Lucern, Zürich, Glarus, Zug és Bern kantonokkal kibővült szövetség végül is nagyon komoly erőt képviselt már. Aztán egyre másra a városok csatlakoztak ehhez a svájci szövetséghez, jött Basel, Schaffhausen, és hát nagyon komoly területeket is sikerült meghódítaniuk. 1815 végül is az, ami után megnyugodtak a kedélyek, és már nem volt igazán komoly háború Svájcban, mert hogy a bécsi kongresszus elismerte Svájc örök semlegességét, és hát ez óriási szerencséje volt a svájciaknak, mert hogy nem csak a háborús pusztításoktól menekült meg, hanem komoly pénz is elkezdett Svájc bankjaiba áramolni az 1815-ös bécsi kongresszus után, hát ez volt Svájc legjobb dolga, ami csak történhetett velük, ettől kezdve kezdett virágozni a svájci bankrendszer. Rengeteg múzeum van Svájcban, több mint 900, a világ legsűrűbb múzeumhálózata itt van, és lényegében Genftől Bázelen át mindenhová, csak a múzeumok miatt is rengeteg turista érkezik. Bázelben nagyon híres kiállító csarnokokban voltam legutóbb, és hát pazar tényleg, ahogy megcsinálták ezt a helybeliek. Úgy gondolom, hogy Svájcnak ez is a nagy erőssége, és hát persze a téli utazások során a síelés drágák, a szálláshelyek és a sípályák is viszont gyönyörűen kiépítettek, és elképesztően jó a hangulat, csodásak a hegyek, és meseszépek az itteni területek.